27. Attila, a fiam ott ült a nagyíróasztal mögött, dőlt vonalakat írt a füzetébe. Vénus engem bízott meg, hogy míg kimegy a piacra, vigyázzak rá. Májkó ott állt az ablak előtt, és nézte a szállingozó hópihéket. Tél volt. Nem csodálkoztam a jelenlétén, hisz az ő szobájában tartózkodtunk, a zombori házban. Attila köhögni kezdett, tudtam, mit jelent ez. Újra elkapta az allergia. Szerencsére kitapasztaltuk már a gyógyszert, csak olyan cukorkeverék segített rajta, amelyben aranypor is van. Elővettem a kis tasakot az orvosságból, már csak egy kevés maradt az acskó fenekén. Új adagot kellett beszerezni. Elővigyázatosságból mindig volt otthon aranyrudacska. Elővettem azzal a szándékkal, hogy új mennyiséget rendelek a patikában. Látván ezt, Májkó odaszólt. Nekem van néhány gyémántom. Ha azzal fizetsz, lehet, hogy jobban jársz, mintha a mi aranyunkat kevernék bele. Ezt meg kell tudni. Megnézem az árakat az interneten, vettem tudomásul, és már is bekapcsoltam az asztalon lévő laptopot. Sok időbe telt, mire a régi gépen beindult a program. Végre megjelentek a webhelyek az aranyról és a gyémántról, a vásárlási árak azonban nem voltak feltüntetve. Főleg a súlyuk megállapításával és az anyag tisztaságával foglalkoztak. Májkó már idegesített, mert a hátam mögött állt és siettetett, közben Attila állandóan csak köhögött. A végén úgy döntöttem, hogy elviszem az aranyrudat és azt váltom be, akár olcsóbb, akár drágább. A gyógyszertárban megkértem a patikust, hogy az egész mennyiségből készítsen gyógyszert Attila részére. Örömömre elég sok lett belőle. A gyógyszerész elmagyarázta, hogy a mennyiséget két részre osztja. Mind a két részt erős vízálló zacskóba csomagolta. Az egyiket, a kisebbet a kezembe adta, a másikat pedig majd a Dunaparton lévő pihenőpad ülése alá ragasztja. Amikor hazaértem, Attila szívott a porból. A gyógyszer hatására rögtön elmúlott a köhögése. Májkót érdekelte, mi lett az aranyrúd többi részével, mert ha ez a mennyiség elfogy, újra venni kell. Elmondtam neki, hogy az egész rudat gyógyszerre váltottam. Mérgelődni kezdett, mert tudta, hogy Vénus haragudni fog. Szerinte így nagyon drága lett az orvosság. Elmagyaráztam neki, hogy a többi a pad alatt van. Szóltam, hogy jöjjön ki az ajtóhoz, majd mutatok valamit. Ott állt a Dunaparton az említett pad. Most nem azon a helyen, ahová a patikus tette, mert három fiatal szórakozott rajta. Két fiú és egy lány fürdőruhában napozott. A padot mindig más helyre vitték, és úgy fordították, hogy jobban érje a nap. Megnéztem a messzelátóval a pad alatti részt. Ott volt az acskó a többi porral. A fiatalok nem bántották, mert nem is tudták, hogy ott van. Miután Vénus hazaért, tényleg kitört a balhé. Haragudott, mivel beváltottam az egész aranyrudat. Még azt is megemlítette, talán jobb lett volna Májkó gyémántjait vinni. Lehet, hogy azért nagyobb mennyiséget kaptunk volna. Végighallgattam, és csak bólogattam. Magamban pedig azon töprengtem, hogy ha Attilának egész életében szednie kell a gyógyszert, akkor valami mást kell kitalálni. Annyi aranyrudunk vagy gyémántunk biztos nem lesz. Májkótól reméltem segítséget. Ő ugyanis tarotkártyából szokott olvasni. Hát, ha valami okosat tud mondani. Talán azt is, hogy merre lelhetem meg az aranyporos gyógyszer helyettesítőjét. Májkó nagyon hitt a kártyákban. Neki a jövő meglátásában, életének megértésében, problémáig megoldásában segített. Egyszerű négyszögletes, motor nélküli fémuszájon álltam, és néztem a folyó vizét. A komp minden oldalát csukott korlát övezte. Az egyenes platón csak egy fapad állt, és a szerszámos láda tele fegyverrel. Úgy siklottunk, ahogy a folyás vitt bennünket, nem voltam egyedül. A tarot kártya egyes szereplői is velem voltak. A két nő, a császárnő, a nőiesség és a szépség, az angyal, a mértékletesség megtestesítője. A férfiak közül a varázsló, a tudást kereső ember és a remete, az idő és a bölcsesség embere. És nem utolsó sorban én, aki elindította ezt a felderítő utat. Furcsa társaság furcsa öltözékben utazott együtt velem. azzal a céllal, hogy megtaláljuk a növényt, amely helyettesíthetné az aranyport. A mérsékletesség angyala lila, testhez álló hosszú, egyrészes ruhát viselt. A szoknya oldalsó kivágásain keresztül hosszú lábai combig kilátszottak. Szőke hosszú haját előre fésülte, hogy ne akadályozza szárnyai csapkodását. Mindannyian angyalkának hívtuk. Ő mondta el, hogy a Duna alsó folyásán van egy terület, amelyen különféle sugárzással kísérleteznek. Ott a nagy pusztaságon terem meg az a napraforgó fajta, amelynek szára megfelelne az aranypor helyettesítésére. A varázsló Györgye, én inkább Györgynek szólítottam, nagyon hasonlított az egyik tévés munkatársamra. Ő a tudást kereső ember volt. Őt bíztam meg a kézifegyverek tárolásával és felügyeletével. Nagyon örült a feladatnak. Rögvest magára varázsolt egy terepmintás kezes lábast, bár angyalka azt állította, hogy nem kell semmitől sem félni, mert az lakatlan térség, nem bíztam ebben az állításban. Ahol valamit termesztenek, ott emberek vannak. A császárnőt látva tudtam, hogy nem sok hasznunk lesz belőle. Túlságosan sokat foglalkozott magával és a szépítkezésével. Ott ült a fapadon, és a vörös, hosszú haját fésülgette. Két részes piros ruhát hordott. Pántos blúzát olyan rövidre szabták, hogy kilátszott a köldöke. Hosszú szoknya része elől fel volt hasítva. Vastag nyaklánc ékesítette a mellét. A füles kereszt az ősi, az Atlantisból származó jelkép, alsó szára mellei közé szorult. A remetével nem volt semmi gond, vastag, barna csuhában a gamós bottal irányította a bárkát. Így öten, három férfi és két nő hajóztunk a kísérletek földje felé. Amikor szélesedni kezdett a folyó, mindhárman evezővel és hosszú botokkal irányítottuk az uszályt, hogy minél közelebb kerüljünk a parthoz. Csak így lehetett észrevenni azt a bizonyos partrészt és rögtön kikötni. Az angyal úgy segített, hogy időnként a magasba szállt és onnan figyelte a partszakaszt. A császárnő továbbra is csak magával foglalkozott. Ha semmi másra, talán arra jó lesz, gondoltam magamban, hogy szépségével megszédítsa a napraforgó termesztőket, és kapunk a szükséges anyagból. Kis idő múlva az angyal jó hírrel szállt le közénk. Közeledtünk a parthoz, ahol reményeim szerint megtaláljuk azt, amit keresünk. Már messziről láttam a sötétbarna síkságot, semmi nem nőtt rajta. Ameddig a szememen látott, mindenütt csak föld és sár, még fű sem nőtt a talajon. A nagy erejű radioaktív sugarak mindent elpusztítottak. Abban a percben, amikor kikötöttünk, keki színű régi katonai egyenruhát viselő, felfegyverzett katonák vették körül a hajót. Sokan voltak, és főleg fiatalok. Nem várták meg, hogy elmondjam jövetelünk okát. Azonnal ránk lőttek. Mi is elővettük a fegyvereinket, és védekezni kezdtünk. Amikor visszalőttem, a golyó az egyik fiatal katona mellébe fúródott. A katona nem halt meg mindjárt, nagyon lehangoló látvány volt. A nagy harc közepette hárman maradtunk életben, a császárnő, a remete és én. Közben elfogyott a golyókészletünk. Lehúzódtunk a zárt fémkorlát mögé. Egyelőre az megvédett bennünket a golyózáportól. A fiatal katonák új taktikát alkalmaztak. Míg így feküdtünk, a katonák a hajó fedélzetére és a korlát közti résen át kampós csákjákat toltak felénk. A remetét el is kapták. Mire észrevettem, már lehúzták a hajóról. Kis idő múlva a császárnő is egy csákjára akadt fenn. Odaugrottam és segítettem kiszabadítani. Az éles fegyver olyannyira megtépázta a szoknyáját, hogy kilátszott az alsó neműje. A combján is egy vérző sebet ejtett, de az szerencsére gyorsan begyógyult. Rövid időn belül a támadás csillapodott. Lassan felemeltem a fejemet, és kinéztem a korlát felett. Az orrom előtt néhány öregasszony arca bukkant fel. A banyák ráncos arcokkal, görbe orrukkal elég rémisztően hatottak. Azt követelték, hogy adjam nekik az egész ételkészletünket. Ha ezt nem tesszük meg, újra ránk uszítják a katonákat. Nem akartam odaadni, mert nekünk a visszaútra is kell élelmiszer. Veszekedés és vita alakult ki. Azzal érveltek, hogy megöltük a fiaikat, akik kigazdálkodták részükre az ennivalót. Éhen fognak halni, ha nem adom oda az élelmiszert. Az ennivalót különböző kagylóhéjban tartottam. A kagylók nagyságai és színezete alapján különböztettem meg az ételeket. Szépek voltak, ezért sajnáltam őket odaadni. Végül is nagy vita után átadtam az élelmet. Fegyvert is követeltek. Abból nem engedtem. Féltem, ha odaadom a puskákat és a gránátokat, felénk fogják fordítani. Amikor megkapták az eledelt, távoztak. A császárnő és én csak azután szálltunk le az uszájról, és elindultunk a pusztaságon keresztül. A történtek után a császárnő nagyon félt, szó nélkül követett. Többször is mindkét kezével a karomba kapaszkodott, mivel angyal, aki utat mutathatott, elesett, csak a saját megérzésemre hagyatkozhattam. A négyszögletes, földből épített gáton belül kicsit alacsonyabb szinten nőtt a napraforgó. Csak akkor lehetett észrevenni a termést, amikor a közelébe értem. Így álcázták a területet, hogy idegen fel ne fedezze. Dús termést reméltem, közben csak néhány tucat fészek virág napozott. A növény szára sokkal rövidebbre nőtt. Virágzata a megszokottól eltérően kék színben ragyogott. Gazdagabb termést vártam. Hosszú utat tettem meg érte, és még emberi veszteséggel is számoltam. Két egyenruhás katona vigyázott a termésre. Az egyik felénk, a másik pedig háttal volt fordulva. Most jön a te feladatod, szóltam a császárnőnek, és magam elé tuszkoltam. Kapott is az alkalmon. Mozdulataival és a rongyos szoknyája lengetésével igyekezett elbűvölni a katonát. A fiatalember tátott szájjal és kidüllett szemekkel figyelte a nő táncát. Ezt vehette észre a másik őr, és felénk fordult. Misit ismertem fel a katonaruhában. Engem nem látott meg, mert ő is a császárnőre figyelt. Látván, mennyire rabul ejti a jelenlevőket, a nő gyors forgásba kezdett. Lengedező szakadt szoknyája alatt kikivillant mezítelen alsó teste. Csak a tánc végén vették észre, hogy én is ott vagyok. A fiatal katona rögtön a fegyveréhez nyúlt, Misi megnyugtatta. Ne izgulj, ezek a barátaink. Nem kellett sokat magyarázkodnom, Misi tudta, miért jöttem. Gyorsan végezni akartam, ezért tövestül kitéptem egy növényt. Misi a fejét fogta. Nem szabad. Csak egy különleges késsel lehet hozzáérni, mert tönkre megy, kiabált idegesen. Nem is kellett tovább magyaráznia, mert a kezemben lévő napraforgó lekonyult, majd megfeketedett és porrá vált. Misi elmagyarázta, hogy csak egy különleges görbe késsel kell levágni a szárát rögtön a gyökér fölött, akkor marad meg és aranypor lesz belőle. Megmutatta, és ahogy levágta, a szár rögtön átváltozott ezüstös, négyszögletes zacskóvá, amelyben már ott volt a por. Levágott még néhány szárat, majd nekem adta a különleges kést. Mielőtt munkába kezdtem, rám parancsolt, hogy csak ötöt vágjak le, mert lehet, hogy tönkre teszem a termést. Úgy is tettem. Egy hatalmas alumínium és vas szerkezet feldolgozó műhelyben találtam magam. A császárnő is velem volt. Arra vártunk, hogy feldolgozzák a napraforgó szárat. Rövid időn belül Misi jött ki egy másik teremből. Összesen 10 zacskó aranyport helyettesítő anyagot hozott magával. 5-öt nekem adott, 5-öt megtartott magának. Ezt el fogom adni, ebből élünk, mondta. Ha ez a mennyiség elfogy, jöhetek megint? Kérdeztem. Nem lesz rá szükség, a tarot kártyák ugyanis azt sugalták, hogy Attilának ez elegendő lesz. Idővel kinövi a köhögést. Ennek reményében búcsúztam el. Az uszájon újra ott voltunk mindannyian, és hazafelé vettük az irányt.